1,8, Miskolcról a 95,1, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Hittudományi Főiskola 37 levelezős hallgatója vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában a hétvégén. 10 katekéta lelkipásztori munkatárs, 9 hittanárnevelő, 18 katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésben részt vett hallgató. Dr. Dolhai Lajos rektor a háladó szentmisében tanításában a hivatás jelentőségéről szólt, és a napszentjére Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Reményének adott hangot, hogy a végzett hallgatók a diploma megszerzése által új hivatást kaptak a megváltó Jézustól. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. A rendőrség vízágyúkkal locsolt az embereket a budapesti Hősök terén. Teljes hálózati összeomlással fenyeget a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szolgáltatási területén kialakult vízhiány. A hétvégi vízfogyasztás 55%-kal haladta meg az átlagot, Szadán napközben már el is fogyott a víz, és Ürön, Pomás, Solymár egyes részein sincs több. Eközben Pilisvörösváron az autómosók továbbra is tele vannak, írja körképében az Index. Már vasárnap 110 településen volt valamilyen fokú vízkorlátozás. Minusz 342 cm volt a Tisza vízszintje Kiskörösnél, ez új negatív rekord. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, nem kellene megvárni, hogy a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár. A tartós hőség miatt több elővárosi motorvonat is túlmelegedett, ezért jelentős forgalmi korlátozásokat vezettek be a Budapest környéki vasútvonalakon. Demecser és Kisvárda között leszakadt a felső vezeték, emiatt a vonatok csak egy vágányon kisebb késéssel közlekednek. A tárnoki és a Szászhalombattai vonalon több modern Flirt motorvonat is lerobbant. A MÁV tájékoztatása szerint ezeket a szerelvényeket 35 fokos kinti hőmérsékletig tervezték, most azonban már 60-70 fokosra melegszenek a fémtetőszerkezetek és a gépészeti terek. Megteltek a párizsi halottas házak az országot sújtó hőhullám alatt, és már nem tudnak újabb holttesteket fogadni, írta meg az AP hírügynökség. A hatóságok közlése szerint 1000-rel több haláleset történt az átlagosnál, de az több hetet vagy akár hónapot is igénybe vehet, mire majd pontosan meg tudják mondani, hogy mennyi. Vélhetően az adat ennél sokkal nagyobb lesz. Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, míg az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valahol talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé a GDP 8,3%-át közelítő rátával. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosítását, amely stabil, kiszámítható, valós és felelős alapot teremt majd Magyarország újjáépítéséhez, közölte a kormányfő. Azt is jelezte, a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. 50 napja kezdte meg a munkát a Tisza kormány, mondta el napirend előtti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök hosszan sorolta már elvégzett feladatokat és sok mindent, amihez hozzákezdtek, vagy tervben van. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány. Így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is, az idei évet már nem tudhatjuk meg, szavai szerint. A kormány az azonnalra megígért kampány témáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfa csökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint pedig a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fántyol és gomoly felhőkkel, helyi zápor, hőzivatar, nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat majd elő, néha megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Debner Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Somogyi Márton nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsorkínálatunkat. Rövidesen kezdődik a Találkozás Istennel című műsorunk, melyben a család és házasság témaköréről dr. Pap Miklós, görögkatolikus parókus, a Szapiencia szerzetesi és hittudományi főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és Kézdi Anikó elmélkednek. 21 órakor híreket mondunk, ezután kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Neil Boyd Egek, mit évő legyek című írásának harmadik részét Tóth Levente előadásában hallják. Ezután 21 óra 30 perctől a Lélek útjain című műsorunkkal jelentkezünk. Az adás első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rendvértanúiról, majd Zöldi Pált, a Férfi Sátor alapítóját és vezetőjét hallják. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk, melyben először Ugi Szabina Monológok című versét Babócsai Réka mondja el. Ezután Csetneki László gasztronómussal, a Szabadtéri Lovagrend kancellárjával Papp Péter beszélget.
És ezt pedig hígítást csináltak belőle, megtalálták és levet felhígították, és cukros vízzel hígították addig, különféle egységenként, még, és felírták, hogy mikor nem, az öt kóstol ember mondta, na, most közepesen csíp, most nem csíp, most nem érezzük, mindig mást, hogy nem csípja a szájukat, tehát érezzük, komoly szakemberek voltak ott. Tehát ez volt az a 300 ezeres mennyiségével kellett cukros vízzel hígítani azt a csípős paprikát, amit ledaráltak, és akkor érződött a nulla erősség rajta. Ez a 2 milliószorosára kellett. Ezek végigmentek így a skálán hasonló, csak hogy tudjuk azt is, hogy mi az a csípőség mérése. Ez Scoville találta ki, ha valakit érdekel még, Will Scoville amerikai kémikus dolgozta ki 1912-ben, ezért lett Scoville, és a jelzése pedig ennek a SHU. Scoville, és akkor úgy írják, hogy SHU, tehát 300 ezer SHU.
Kisújszálláson ugyanebben az órában Leltár című összeállításunk következik, melyben elsőként irodalmi műsorunkat hallhatják, amiben Kosztolányi Dezső költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezt követi az esti mese, majd pedig Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanára az Isten szeretetről fog elmélkedni. A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg, ezután Közélet című műsorunk szól, melynek első részében a miskolci Újgyűri főtéren nyílt kormányablak és rendőrös avatásáról számolunk be, összefoglalóval készültünk önöknek. Ezután a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra látogatunk 2026. március 9-ei adásunk ismétlésében. Ajánlunkban Nádai László ásványgyűjtő beszél a meteoritokról.
A meteorita van olyan kiállítás Európába, Franciaországba, Enzisztenbe, ahol csak meteoritokat árulnak. Tehát az egy ugyanilyen jellegű rendezvény, mint ez, az a meteorit gyűjtőknek, és akkor érkeznek a világ minden részéből kereskedők, illetve az úgynevezett meteorit vadászok, akik a meteorit hullások idején mennek el a terepre keresni.
Hogy állapítják meg egy kőzetről, hogy meteorit?
A belső szerkezetet, ha találnak egy ismeretlen darabot, azon kell egy, úgy hívják, hogy betekintő ablak, azt kell rajta vágni, felcsiszolni, lehet látni a belső szerkezetét, illetve vékony csiszolatot kell csinálni, és akkor polarizációs mikroszkóp alatt lehet vizsgálni, csak a kőzet összetétel, meg egyebek, tehát ez egy elég komoly tudomány.
23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni rádióadását sugározzuk. Ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival az Ószövetségi Ősatyákról beszélget. Évfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a görögkatolikus műsorunk hallgatóit, Grunda János vagyok, az összeállításunk szerkesztője. Adásunkban a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia szerzetesi és hittudományi főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és Kézdi Anikó pszichológusok elmélkedtek. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Azért legyünk igazságosak, mert biztos van egy csomó ember, talán az itt ülők között is, akik meg hát az irítséget a másik irányba érzik, és keserűen hallgatják a szavainkat, amikor arról beszélünk, hogy a házasság áldozata, meg a gyereknevelés áldozata, mert van sok ember, akik lehet, hogy tudatos döntés alapján, vagy egy megszentelt élet alapján, vagy mert így alakult az életük, és egyáltalán nem így akarták, nem kötnek házasságot, vagy nem lesz gyermekük. És amint az előbb említettem Erikson elméletéből, tehát a generativitás feladata őket is érinti, és számukra is egy hatalmas lehetőség. És igazándiból valahol, most azt mondom, hogy akkor az irítség menjen őfelük is, ismét csak az irítség gondolata, mert azok az emberek, akik tényleg nincsenek lekötve a házasság és a gyereknevelés nyűgjeivel, és akkor itt most a pozitív és negatív nyűgöket is nézem, nincsen lekötve az összes energiáik, összes idejük a családra, azok számára tud igazán kinyílni a világ, és azok számára tényleg egy olyan sok, nagy rengeteg hivatás áll sorba, most ezt kell mondanom, amit a családosok nem tudnak betölteni, olyan szolgálatok, közösségépítés, bármi, most nem is tudnám végsorolni, hogy mennyi minden nagyon szép alkotó dolgot lehet csinálni az életben, és akkor, ha valakinek nincsen családja, és itt egy, mielőtt átadom a szót ezért Miklós atyának, aki így az üdvösséget is behozza ebbe a témába, azért itt annak a feltétele, hogy egy nem családos ember is megélje maximálisan a generativitását, az a bátor lépés, hogy elfogadni, mert le lehet élni úgy egy életet, hogy azon kesergünk, hogy miért nem, és miért nem, és miért nem, mert hogy elveheti ez a kesergés az összes energiánkat. valahol meg kell hozni azt a döntést, hogy igen, elfogadjuk, hogy most milyen életállapotban vagyunk, és megkeressük a kincseket, amelyek ezen az életállapottal járnak.
Azt mondjuk alapvetően mindenki az Istennek az ikonja, és mindenki az Istennek egy gyönyörű szép virága, képmása, függetlenül attól, hogy házasságot kötött vagy nem, szerzetes lett vagy nem, szült egy gyereket vagy nem, hogy teljesítménytől, életállapottól függetlenül azok előtt mindenki az Isten képmása. Tehát itt egy kicsit az önbizalmat mindenkibe szeretnénk megerősíteni, hogy Teréz anya egy darab gyereket se szült, mégis mindenki anyának hívja, hogy nem a teljesítéstől. Tudják, én az időseimet szoktam piszkálni, szegényeket, hogy jaj, atya, én annyit szenvedtem az életben, mondják öregkor. Mondom, mama, nem az számít, hanem hogy milyen szívűvé tetszett válni. Az számít, hogy állsz az Isten elé. Tehát, hogy az első az, hogy ne a teljesítés, és akinek van családja, házas, az is fontos, hogy tessék a másikra úgy tekinteni, hogy nem a teljesítés miatt vagyok én több, vagy ő több, vagy kevesebb, hanem mindenki az Istennek egy gyönyörű ikonja, képmása. Mindenkit ez az Isten szeretetre teremtett, hogy ezzel alól nincs felmentés. Tehát minket arra teremtett az Isten, hogy szeressünk, és abban adott egy szabadságot, hogy ki mit akar szeretni, ki kit akar szeretni, szerzetes akarsz lenni, mérnök akarsz lenni, anyuka akarsz lenni. Isten ezt nem döntötte el helyettünk, hanem megadja ezt a szabadságot, úgy mondja a teológia, hogy fölhív a színpadra, hogy csináljuk együtt, kössünk szövetséget, csináljuk együtt, és a történelemnek a színpad az egy drámai színpad. Tehát nem az ipari forradalom, hogy megterveztem, akarom Juliskát, 3 gyerek, 4 kerék, 5 szoba, vagy hogy van ez. Tehát hogy ez nem így működik, hogy te megtervezed, legyártod, hanem pont ezeknél a döntéseknél látjuk, hogy a történelemben van egy dráma, úgy szerettem volna férhez menni, gyereket szülni. Nem úgy alakult. Tehát hagyjuk meg Istent Istennek. Hagyjuk meg a történelemnek a drámaiságát, ez nem ipari termék az életünk. És valaki így maradt, akkor azoknak mit tudunk mondani, hogy téged akkor is szeretetre teremtett az Isten, ha nem mentél férhez és nem szűz. Tehát azt mondjuk, hogy család és gyerek nélkül lehet üdvözülni, de szeretet nélkül nem. És akkor neked azt kell megtalálni, hogy én így is szeretetre vagyok teremtve, hogy mit szeressek, kit szeressek. És akkor mondjuk azt, igen, a pszichológiával, hogy én azt szeretném mondani, hogy jó dolog az, az ember itt egy hivatásba beleadja magát, és akkor 0-24-ben ő ezt tényleg tudja csinálni, de hogy csak többet dolgozik, azt nem tartom jónak. Hogyha se kutyám, se macskám, akkor én nekiállok kutatónak lenni, vagy dolgozok, mindenkit helyettesítek, és még többet dolgozom. Nem gondolom, hogy csak ez a jó út, hanem keresd meg azt, hogy amit te a feleségedre, gyerekeidre fordítanál szeretetet, azt te kikre tudod fordítani. És itt nyilván első körbe bejön a nagy család. És akkor tesóm gyerekeit pátyolgatom, vigyázok rájuk, hogy a kismama hadaludjon már 3 órát. Tehát, hogy akkor beszállok. Tudják, az őskortól kezdve az emberi alapközösségek azok ilyen 20-25 fős közösségek. Mi csináljuk ezt a nukleáris családot? Anyuk, apuk, a gyerekek. A nagymama is vagy távol van, vagy nincs, vagy besegít, vagy nem. Ez nem normális, ez a nukleáris család ennyire. Hanem a tágabb család, és akik bármi miatt egyedül vannak, a tágabb családban megtalálják a helyüket. Megtalálják a szerepüket, hol tudnak szeretni. Tehát egy kicsit a nukleáris családoknak mondanám, tessék jobban nyitni a tesók felé, vagy a barátok felé, hogy hadd vigyázzanak csak a gyerekemre, tehát hogy vigyék el moziba. Tehát, hogy nyitni feléjük, megadni ezt a lehetőséget, hogy őket is bevonjuk, és rokonság. Aztán tágabb szeretet lehet egyházon belül. Annyira várjuk, hogy betegekhez el tudjuk küldeni. Hetente meglátogatsz 2 beteget. Hogy hol tudsz karitászba besegíteni, oltárszolgálatba besegíteni. Tehát találd meg azt, hogy te ezt nem a gyerekeidre és feleségedre fordítod, de tágabb körben hogyan tudsz szeretni. És hát azt kell mondani, hogy őszinte ez a seb, kétségtelenül, és föl fog fakadni olykor ez a seb, ez kétségtelenül őszinte, de ezt is Krisztus keresztjéhez lehet csatolni. Annyira értelmetlennek tűnik, ahogy Krisztus meghalt. Ilyen fiatalon. Hát még annyi példabeszédet el kellett volna mondani. Még annyi, azt a párat rágjuk 2000 éve. Mennyire jó lenne, ha 8 kötetet kiadott volna. Olyan értelmetlen korán is így halt meg, és amikor az embernek nincs családja, nincs gyermeke, akkor is olyan értelmetlen az életem, olyan üres az életem. Nem, te csak szeressél. És bízzál abban, hogy ahol te szeretett magvakat ültetsz, azok majd meghozzák a történelemben a maguk gyümölcsét. Tehát a magad áldozatát csatold csak Krisztusnak az áldozatához.
Beszéltünk most sokat arról, hogy mi történik velünk akkor, amikor áldozatot hozunk a másikért. Ennek az éremnek van egy másik oldala is, nevesül az, hogy értem is, ugyanúgy meghozza az áldozatot a másik, értem is, lemond a dolgokról a másik egy családban vagy egy közösségben való együttélés során. Most az az érdekes, hogy sokszor látjuk azt, hogy valaki ezzel az értehozott áldozattal nem tud mit kezdeni, nem tudja elfogadni, nem tudja azt befogadni, hogy valamiről lemondtak az ő kényelme vagy az ő jóléte javára. Egy Meissner nevű szerző azt mondja, hogy szerinte az alázat az onnantól válik igazán lehetővé, hogy a személynek kialakul egyfajta stabil identitása. És ezt a kettőt érdekes módon azért köti össze, mert azt mondja, hogy az identitás, tehát az, hogy tudom magamról, hogy ki vagyok, az azt is jelenti, hogy tudom, hogy hol vannak a korlátaim, hogy mi az, amire nem vagyok képes, amiben segítségre szorulok, amiben rászorulok a másikra. És hogyha ezeket tudom, akkor leszek annak is tudatában, hogy ahol az én képességeim véget érnek, ott jön az, hogy a másikra rászorulok, hogy ott jön az, hogy a másik segítségét el kell tudjam fogadni, hogy el kell tudjam fogadni azt, hogy a másik elvisel engem sok helyzetben. És érdekes módon még egyszer mondom, hogy ezt a kialakult, a stabil identitásnak a függvényévé teszi, hogy akkor fogom tudni ezt az áldozatot elfogadni a másik részéről, hogyha ez megvan én bennem. Hogy mit kezdjünk ezzel, ehhez nagyon fontos még azt is hozzáfűzni, hogy a hálának a gyakorlása az valahol mindig azt is feltételezi, hogyha kimondom azt a másik felé, hogy hálás vagyok azért, hogy ezt megtetted értem, hogy köszönöm, hogy ezt megtetted értem, akkor ez a kapcsolatot építeni fogja. Tehát, hogy ebből van egy nagyon jó továbblépési út, hogy elfogadom és megköszönöm a másiknak, mert hogy ez mindenképpen építeni fogja a kettőnk kapcsolatát is. És hát természetesen, hogyha ezt kölcsönösségben éljük meg, ugye, mint a mérleg, hogy most én mondok le valamiért az ő kedvéért, és természetesen a másik is lemond dolgokra az én kedvemért, akkor ebben a kölcsönösségben ez hosszú távon is fenntartható, hogy el tudom fogadni azt, hogy a másik lemond és áldozatot hoz az én javamra, én értem. Elérkeztünk kicsit a pszichológiai résznek az összefoglalásáig, úgyhogy most már nincs sok hátra, aminek itt biztathatok. Általában véve az életben vajon az áldozat hozatalnak hol van a helye? A pszichológia egyértelműen állítja, hogy akkor lehet valaki boldog, hogyha valamilyen értelmes célra teszi rá az életét, vagy afelé küzd, abba fekteti bele az energiáit. Na most az értelmes cél viszont azzal fog járni, hogy bizonyos dolgokról le kell mondania ennek a célnak az érdekében. Most az áldozat hozatalnak tehát valahogy az értelmes célokkal összekapcsolva van értelme helye. A másik dolog, amit mindenképpen mond a pszichológia, hogy az ember akkor fog fejlődni, a személyisége akkor fog kibontakozni, hogyha képes bizonyos állapotokat meghaladni, tehát ha fejlődésben van. Példának hozhatnánk a családi életszakaszváltásokat. Az egyik ilyen kiemelkedő példa, ugye, amikor egy házaspárnak megszületik az első gyermeke, ott, ugye, ahogy már ezt említettük, nagyon sok lemondás jön hirtelenjében, és itt ezen a ponton a fejlődésnek pontosan, hogy az az útja előrefele, hogy nem kezdem el rettenetesen síratni, meg nem kezdek el kapaszkodni azokba a dolgokba, amik korábban megvoltak, tehát hogy korábban ugye kettesben sokat kirándultunk, lehetett moziba menni, lehetett a barátokkal találkozni, focizni, stb. Stb. Ezeket most, ha fejlődni akarunk, ha tovább akarunk lépni az életben, ezeket el kell engedni. Tehát az áldozathozatalnak ilyen értelemben a fejlődés mentén van értelme, mondja a pszichológia. És hát amit hát ilyen, nem is tudom, biztatásul el tudunk mondani, hogy az, hogy hogyan tudjuk viselni az áldozatokat mindennapokban, és hogyan tudjuk elfogadni azt, hogy áldozatot kell hozni, ez mindenképpen tanulható. Nem egy csapásra kell tudnunk ezeket jól megoldani, meg nem kell egy csapásra tudnunk mindent elengedni, és mindenhez alkalmazkodni.
És itt tényleg nagyon okosnak kell lennünk, mert azért most itt próbáltuk az áldozat témáját kicsit felemelni, meg kedvet csinálni hozzá, de azért nehéznek nehéz. És okosan kell nekiállni áldozatot hozni. És hogy itt Anikó említette, hogy a boldogságnak a képlete az, hogy legyen egy célunk, és induljunk el a cél megvalósítása felé. Ezt azért olyan élethelyzetekben is fel kell idéznünk, amikor éppen nem látjuk a célt, csak az áldozatot. Amikor bajlódunk a családtagjainkkal, amikor túl nehéznek látjuk azt, amit megteszünk értük, akkor idézzük föl, hogy aha, de ezt az áldozatot miért csinálom, és mi az értelme? A célnak és a dolgok értelmének a felidézése és megtalálása szintén nagyon-nagyon fontos feltétele, az értelemtalálás is a lelki egészségnek, meg annak, hogy végig tudjuk csinálni. Nagyon sokat segít az is, hogyha a sorstársakkal vesszük fel a kapcsolatot, és ez az értelme az önsegítő csoportoknak, mindenfajta közösségeknek, és ebben is az egyházunk azért szerintem elég jól áll, hogy közösségek szervezésére ad lehetőséget. Mert hogyha látjuk a sorstársaink hasonló áldozatait, akkor nem fogjuk azt képzelni, hogy jaj, csak nekünk milyen nehéz. Meg látjuk az ő megoldásaikat is. Ugye, hogy anyáknak, akkor kiderül, hogy ha nekem csak 5-ször kell fölkelni éjszaka, és kiderül, hogy a sorstársamnak 6-szor, és akkor már is örülhetek, hogy milyen jó helyzetben vagyok, stb. Nyilván az extrém áldozatot hozók életében, mondjuk sérült gyereket nevelő családokban, kifejezetten fontos és ajánlatos, hogy a sorstársakkal vegyék fel a kapcsolatot, mert rengeteg ötlettel, segítségekkel tudják egymást támogatni, és nagyon-nagyon nehéz áldozatokat meghozni. Tehát ezek írtó fontos szempontok, ezt nem szeretnénk nagyon-nagyon hangsúlyozni. Aztán az áldozathozatalra akkor leszünk képesek tartósan, hogyha okosan tudjuk kezelni a stresszt. Ugye itt ebben a témában nem tudunk nagyon mélyen belemenni, és már biztosan beszéltünk róla, mert már mindenről beszéltünk, de már nem is emlékszünk rá, hogy mi mindenekről beszéltünk, de azért tehát, hogy észre kell a terheket vállalni, és meg kell tanulni azt, hogy hogyan tudjuk megkönnyíteni a szervezetünk számára és a pszichénk számára azt, hogy a nehéz élethelyzetekben helytálljunk. És akkor ide beletartozik egyébként a táplálkozás, a pihenés, amennyit lehet természetesen, a testmozgás, egy csomó minden, vagy relaxálás. Most ebben nem megyünk bele, csak erre figyelmet szeretnénk felhívni, hogy ezek tanulandó dolgok. És a kedvenc témánk ez az úgynevezett harmadcsepp téma. Amikor benne vagyunk az élet sűrűjébe, akár családosként, akár nem családosként, és rengeteg áldozat között telik az életünk, és néha úgy érezzük, hogy már nem bírjuk tovább, akkor ilyen esetekben életben tudnak tartani minket nagyon apró dolgok is. Úgy, ahogy egy harmadcsepp életben tart egy sivatagban egy fűszálat. És nincsenek nagy esők, meg nincsen nagy töltekezés lehetőség, de ezek az apróságok tartanak minket életben, ha észrevesszük őket, és akkor ezeket a harmadcseppeket meg kell engedni magunknak. És most csak erre gondolok, hogy ha egy édesanya, hát most szerintem már ez nem harmadcsepp, hanem sokkal több, meg tudja engedni magának, hogy megígyon egy kávét, és azt a 3 percet rá tudja szállni, akkor ez boldogan szánja rá, és ne bűntudattal. Szóval, hogy ilyenekre gondolunk. Vagy, hogy kinézen az ablakon, és fölnézen a kék égre, és akkor rácsodálkozni, hogy jaj, de szép. Tehát, hogy ezek az életnek ezek a nagyon apró örömeit kell megtanulnunk. Értékelni az áldozathozatal közben. És hogyha ezt kipróbáljuk, akkor rá fogunk jönni, hogy mennyire tele van a világ sok örömmel, amit egyébként nem veszünk észre, és elmegyünk mellettük. És hogy ezek az örömök, ha észrevesszük őket, ezek a nagyon-nagyon apró, szinte észrevétlen dolgok éltetni tudnak minket. Házasoknak is szoktuk mondani, hogy ha nagyon-nagyon sokat veszekszenek, és nagyon megkeseredett a kapcsolatunk, akkor segítsenek egymásnak ilyen pici harmadcseppekkel, hogy már nagy áldozatot nem tudnak egymásért meghozni, mert már ahhoz már nincs kedvük. Mert annál már rosszabb a kapcsolatuk, de akkor egy-egy harmadcseppel, egy mini gesztusokkal mégiscsak nyújtsák ki a kezüket egymás felé, és a kapcsolat is életben tartható ezekkel a mini gesztusokkal. Ezekre nagyon-nagyon figyeljünk oda, mert nem szabad hagynunk, hogy belehaljunk mi magunk, vagy belehaljon a kapcsolatunk, akár a házastársunkkal, akár a gyerekeinkkel az áldozatokba. És hát a kultúrában már nem én vagyok a profi, mert erre sosincs időm, hanem Miklós atya.
Még a harmadcseppekhez annyit szeretnék mondani, hogy a garasoskodókra nagyon szeretnék rászólni. Azokra a garasoskodó keresztény nőkre, anyákra, meg a férfiakra, akik úgy keresztények, hogy fakír életet élnek. És tényleg nem engedi meg magának, hogy elmegyek és iszom egy rendes kapucsinót valahol, mely milyen sokba kerül. Van úgy, hogy egyszerűen ezt mi férfiak sose fogjuk érteni, hogy a nőt el kell zavarni fodrászhoz. Ezt mi sose fogjuk érteni. Elmegy és hazajön is boldog. Érted? Ez egy zsákpénz. De hogy egyszer egy kismama mondta neki, hogy már végre olyan nagy lett a gyerek, a két kicsi, hogy nagymamára lehetett sózni egy órára, és azt mondja, beült az autóba, és elment fodrászhoz. És azt mondja, belenézett a visszapillantó tükörbe, és azt mondja, nem ül hátul senki, szabad vagyok. Tehát, hogy itt ne garaskodj. Tehát nézzék, akinek itt a mindennapi áldozatokról beszélünk, hogy minden nap viszed azt a keresztet, és Jézus se volt fakír. Ez egy hazug keresztényhoz. Jézus pont ezért dráma nagypéntek, hogy nem egy életünk depressziós valat, jó, akkor meghalunk, hanem szeretett élni, szeretett egy pohár bort Zakeussal meginni, családokat látogatott, Lázárt meg, szeretett élni, és egy életszerető valaki fog meghalni nagypénteken. Ezért dráma, hogy szeretett élni, és nem az a jó keresztény, aki fakír és garasoskodó. Tehát az áldozatokat fölveszünk, de annyi eszünk legyen már, hogy tessék, a napi kis harmadcseppeket, nem nagy luxus, de még Jézus is érdekes, tudják, temetés előtt elfogadott luxus azt a drága kenetet. Egy kis luxus az életedben, nem halálos bűn, hagyjuk már ezeket, hogy szabad ezeket, és a garasoskodókra kell rászólnom, hogy magadnak is tessék megengedni, a gyereked is megtanulja ezt a fanyar életvitelt, meg a férfiakra, minden férfi mikor akarja a pénzét elkölteni, majd, és most nem, és nem veszed észre, hogy örömtelen melletted az életed, és a feleséged elfonnyad. És az egy jó katolikus vagy. Na, tehát tessék a napi harmad cseppekre odafigyelni, nagyon komolyan. Kultúra. Tehát viszed az áldozatokat, mindennapi áldozataid vannak. A kultúra miért fontos? Kettőt hadd mondjak, csak sokat kéne, de hogy egyrészt a komoly zene. Ilyenkor már gyereksírás, minden tele van a fejünk beszéddel, okossággal, olyan jól esik, amikor nincs beszéd. És a komoly zenében ez a poén. És elmégy, meghallgatod azt az egy órát, és összeszed, napokig összeszedod belül. Tehát tessék keresni egy kicsit a komoly zenét, mert megy egész nap az ilyen-olyan könnyű rádió, persze, mert babát etetsz, meg nem tudom én, dolgozunk, és a kultúrának célja valóban a szórakoztatás, a kikapcsolódás, de nem csak ennyi, hanem hogy összeszedjen ott a mélyben. Tehát picit több komoly zenét, én szívesen mondom. Másrészt a klasszikus kultúrának a kincseit. Mikor az ember áldozatokat hoz, na akkor ért meg sok klasszikus regényt, drámát, filmet. És akkor jól esik olykor néha egy ilyet megnézni, megerősíti az embert, hogy én a helyemen vagyok, nagyon szeretjük az ilyen műalkotásokat. Ezek nem pihentetnek és nem szórakoztatnak, hanem megerősítik az embernek az áldozat hozatalát. Jók ezek. Kultúra. Aztán azt is mondjuk, hogy hát spirituális élet. Amennyire lehet, mondjuk, mert 2-3 gyereknél mindenki tudja, hogy ajajaj. De hogy nem lehet a lelket kikapcsolni, és a lélek nem lehet mindig az utolsó. Nem lehet. Inkább mondom a pedáns kismamának is, hogy hagyjad azt a mosogatást a nyavajába, és olvassál egy szentírási részt. És tessék azt az áldozatot meghozni, hogy szalad a lakás, meg izé, de hogy egy picit csöndbe vagyok, imádkozom egy picit nyugodtabban, és a Szent Misén is azt szoktuk mondani, hogy legyen egy részed, ahol megpróbálsz nagyon odafigyelni. Az összes többinél a gyerekeket igazgatott, tehát hogy az egész liturgián, de legyen egy olyan rész, ahol te most úgy oda tetted magad, az a sor, az a gondolat úgy benned van, te ezért jöttél, hogy egy-egy részt. Tehát, nyilván meg fog változni az embernek a spirituális élete, és egy kicsit rájön arra, hogy az életemmel az életemmel élem a spirituális életet, nem az érzelmeim és az agyammal, hanem az egész életemmel. Tudják, például költészetnapja van holnap, hogy nem az olyan, amikor sok verset olvasunk, hanem amikor költőjén látunk. Költőjén látni a világot. Tehát odáig eljutni. A spirituális élet sem, hogy valamiket csinálok, hanem a létem válik spirituálisra átszellemülté. Szóval erőforrások, áldozatokat hozzuk, vinni kell az áldozatokat, de legyen annyi eszünk, hogy okosan, ebből a spájzból nem lehet mindig csak kivinni, hanem tegyünk is be. Végül két teológiai dia lenne a végén, összefoglalásként, hogy az áldozathozatalhoz hogyan is álljunk, ugye mindig azt mondjuk, hogy tessék átkeretezni az életedet, tág keretek között nézni életednek a filmjét, és a legtágabb átkeretezés, amikor a Szent Háromsággal szemközt leülünk. Ez a legtágabb átkeretezés, és azt látjuk, hogy ugye ott van más, az isteni személyek nem olvadnak össze, és nem tűnik el a más, a házasságban sem tűnik el a más, nem az a jó házasság, még a gyerekeim is mások lesznek, és ott van a más a Szent Háromságban, és azt látjuk, hogy mégis szeretetteljes egységet alkotnak. És negyediknek minket odavárnak. Az a poén, hogy a Szent Háromság a maga szeretetében nem akart bezárkózva lenni, hanem megnyílt. És ez a megnyílás lesz a teremtés. És elengedi Isten egy kicsit az anyagvilágot. Egy kicsit elengedi az emberi szabadságot, a történelmet, és ez azért fontos, hogy ha Isten egy kicsit nem engedné szabadon az anyagot és az embert, a történelmet, akkor nem lenne teremtés. Akkor maradnánk ott belül a Szent Háromságban. Nehéz itt értik térről beszélni, de a létünknek és a szabadságunknak ez az ára, hogy egy kicsit kikerültünk onnan. És akkor ezért van áldozathozatal, ezt kell megérteni, hogy nem vagyunk Istenek. Nem vagyunk Istenek, hanem teremtmények vagyunk. És akkor az ember látja, hogy az Isten úgy szeretett minket, hogy a maga létében és szeretetében nem csak önmaga akart gyönyörködni és élvezkedni és örülni neki, hanem ebben akarta részesíteni a kutyámat is, meg a muskátlimat is, meg a feleségemet, meg a gyerekeimet, mindannyiunkat. Isten szeretetre teremtett minket, szeretetből teremtett minket, és oda vár mindannyiunkat az anyagvilággal együtt, a buksimmal együtt valahogy, nem tudjuk titok, oda vár az ő asztalához. Na most az a poén, hogy sajnos közben a bűnt elkövettük. És a bűn miatt itt plusz áldozatokat, plusz terheket pakolunk egymásra. És jön a nagypéntek, és azt kell megértenünk, hogy nagypénteken mit csinál az Isten? A teremtéskor elengedi egy kicsit az egész teremtést, és elengedi az embert, hogy szabadon éljetek egy kicsit, és a nagypéntek arról szól, hogy Isten elmegy a legtávolabbi emberig, aki a legtávolabb mentő, aki szenved, aki bűnös, aki megalázott, akit megölnek. Aki Istentől a legtávolabbra úgy tűnik oda került, azért értem, hogy az egész nagypéntek nem más mondja, hogy Isten, amit elengedett a teremtéskor, elmegy egészen a végéig. Na ez az áldozat, hogy mindvégig elmegyek érted a legvégéig. Ez az áldozat. Annyira, de a szeretet a cél, nem az áldozat. A szeretet a cél. A legvégéig elmegyek is, és ezért hal meg Krisztus úrunk a kereszten, a szeretet lesz a fontos, az áldozatnak van az elsőbsége.
Azért örülök, hogy ezt elmondtad, mert, és szeretném, ha még egy kicsit kifejtenéd, mert ugye végig erről volt szó, hogy nem az áldozat a cél. Na, tehát, hogy nem ez van a központban. De most közeledik a nagy hét, és azért mégis nagypénteken mégiscsak valahogy, hogy arra szoktunk fókuszálni, hogy igen, Jézusnak az eljövetelében ez a lényeg, ez a központ, hogy meghalt értünk még hozzá ilyen kegyetlen módon, és hogy ez lenne a lényege a megváltásnak, ez a hatalmas áldozat, és akkor Jézus többi tevékenysége nem számít.
De azt valljuk, hogy Krisztus egész létével váltott meg minket. A foganástól kezdve, hogy ember lett, onnantól kezdve, meg fölvette az anyagi világot, meg a történelmet fölvette, tehát hogy meg családja lett, meg fizikai munkás volt, meg szellemi munkás volt, a munkát is megszentelte, mindent, amit fölvett, hogy az egész létével váltott meg. És Dunskótusznak, a középkori teológusnak van egy ilyen elmélete, ami arról szól, hogy a Szent Háromság akkor is eljött volna Krisztus, ha bűn nem lett volna. Ez nyilván egy teológiai spekuláció, de tudják, nagyon izgalmas, hogy arról beszél, hogy Isten már a teremtéskor eldöntötte, hogy valahogy értünk jön, közénk jön. Hát jobb lett volna Nutellával kínálni, tudják, van ilyen visszahat, hogy jobb lett volna, mint bűnnel, de hogy ez történt, tehát hogy nem a bűn váltotta ki Krisztus megtestesülését. A bűnnek nincs ekkora hatalma. Nekünk nincs ekkora hatalmunk, hogy a Szent Háromság örök tervein valamit változtassunk. Isten öröktől fogva eldöntötte, hogy szeretetből megteremti a mást, minket, és hogy értünk jön, közénk jön, hogy oda vigyen az asztalához. Ezt ő öröktől fogva eldöntötte. A mi bűneink ezen változtattak. És keresztre feszítettük. Csak azt kellene megértenünk a karácsony mögött is, meg a nagypéntek mögött is, azt a puskaport, hogy megyek értetek. Istállót adtok, akkor is megyek. Keresztet adtok, akkor is megyek. Azt a szeretetnek a puskaporát kéne érezni. Nem egyszerűen a sajnálatot, nem szeret, amikor csak sajnáljuk Krisztust. Hanem azt a makacs szeretetet, hogy akár istállót adtok kereszt, akkor is megyek értetek. Na ez az Istennek az örök elhatározása. Ez. És ha erre az örök makacs szeretetre tekintünk, ó, a mindennapi áldozatainkat így könnyebben tudjuk vinni. Tehát az első, az Atya nem kegyetlen Isten, szadista Isten, akinek itt véres áldozat kell, és ki kell engedni. De ez a középkori jogi szemlélet, nem szeretjük ezt, hanem a szeretetet szeretjük az egész mögött hangsúlyozni. Az áldozathozatal, hogyan lesz a kereszt nekünk megváltásunk? Az áldozathozatal az ilyen csatolt, tehát nem ez volt az örök terv, hanem a szeretet az örök terv, és amikor én házasságot kötöttem, gyereket vállaltam, akkor is a szeretet, az áldozat nélküliség volt az örök terv, és mégis teremtményiségünk miatt és bűnösségünk miatt van áldozat, amit viselni kell a másikért. Krisztus áldozatából lesz nekünk életünk. Nézzék, jaj, hát ez, van egy beiruti teológus, aki arról beszél, Krisztus azt mondta nekünk, hogy nektek is ki kell inni azt a kelyhet. Ti is isztok abból a kelyhelyből. És azt mondja ez a teológus, hogy azt a kelyhet, azt csak akkor értjük meg, amikor mi magunk is elkezdjük kortyolni. Amikor elkezded kortyolni az áldozathozatal kelyhét, na akkor érted meg, hogy Krisztus mit csinált nagypénteken. Tehát hideg ésszel, polgári jólétben nem nagyon értjük a nagypénteket. De amikor szenvedünk, akkor megértjük a szenvedő Krisztust. Ez érdekes, hogy miközben végig arról beszélünk, hogy az áldozat nehéz, fogadat összeszorított, jé, áldozathozatal közben te tudsz gazdagodni. Istenből sokkal többet megértesz, a nagypéntekből többet megértesz. Miközben kortyolod a magad keserű poharát, áldozatát, jobban megérted Krisztus kelyhét. És akkor megértjük azt, egy ilyen nagyon intelligens orvosházaspárnak beszéltünk arról, két gyerek született, és láttam, hogy te, ezek tiszta ideg. Ezek elég elfoglalt emberek, és két gyereket taxiznak edzésre, hittanra, mindenhová, és már kiborulnak. És akkor látom rajtuk, hogy ilyen kis idegesek, és akkor mondom, hogy te, mikor nálunk a harmadik megszületett, mi annyit veszekedtünk. Meg annyi mindenről le kellett mondani, én annyi előadást akartam tartani, nem menni kell haza gyereket fürdetni, meg mennyi áldozat. Elkezdtem mondani a maguk, panaszkodni a magam létre, hogy fú, milyen sok áldozat, milyen néz, és így pislogtak, hogy ők most ezt csinálják. És akkor mondom nekik, de figyelj, miközben meghozod az áldozatot, most fogod megérteni a nagypénteket, hogy neked a szülői életed áldozatából lesz a gyereknek élete. Valóban nem alszol annyit, nem tanulsz annyit, szakmailag nincs olyan előmeneteled, nem keresel annyit, tényleg ott van a csokos hitel, nem tudok annyi pénzt keresni. Tényleg áldozat. És most fogod megérteni azt, hogy Krisztus áldozatából van nekünk életünk. Óriási. Miközben áldozatot hozol a gyerekére, a te élet áldozatodból lesz a gyereknek jövője, lesz élete. Óriási. És a Krisztus áldozatát így fölvesszük, szeretném azt is mondani, hogy a görög katolikus azt szólaljon meg belőlem, hogy tessenek megnézni az ikonokat, hogy nem vigyorognak. Van az ikonok arcán, azért nehéz megfesteni, egy táborhegyi fény, egy húsvéti fény van az ikonok arcán, és van egy enyhe szomorúság. Hogy amíg mi élünk, nem csak az a cél, hogy Krisztusnak a dicsőséges képmását magunkra öltsük. A dicsőséges, mindig mosolygó képmását magunkra öltsük, hanem Krisztus fájdalmas vonásait is magunkra öltjük. Hogyha ez megjelenik az arcunkon, a lényünkön, az nem rossz. A szentek a stigmákat is fölvették. Tehát, hogy nem az a cél, hogy ez a mindig gitározó, mindig vidám keresztény legyél, és mindig mosolygós, és áldozaton van, nem baj, majd föltámadunk. Tehát nem csak ezt, hanem az is őszinte keresztény lét, hogy Krisztus fájdalmas vonásait is fölveszed. És az arcunkon meg tud jelenni egy ilyen enyhe szomorúság, nem depressziós, meg tragikus szomorúság, mert van húsvét. De hogy fölvesszük Krisztus szomorú, Istenem, miért kell az áldozat, a párom miatt, miért van háború, a fene, miért van? Tehát, hogy ezeket fölvesszük, ezeket a vonásokat, és ez így igaz, ez így őszinte. A nagy seb és a nagy szeretet valahogy összetartozik, és ez azt kell mondanom, hogy ez egy misztérium, ezt sose fogjuk megérteni. Itt boncolgatjuk lassan másfél órája, hogy hogy viselkedjünk benne, de a végső szó az, hogy nem értjük, ez egy titok. Hogy a szeretetet választottam, a szerelmemet és gyereket választottam, és van vele áldozat. Miért? Hogy nem fogjuk megérteni. És ezt a misztériumnak, ezt a való hozzáállást elősíti, amikor elmegyünk Szent Misére, liturgiára, nagy szeretetért megyünk a templomba, az Isten, a Szent Háromság nagy szeretetét megyünk megünnepelni a templomba, és a pap mindig megidézi a keresztet. Nekünk a kenyérkét mindig át kell szúrni lándzsával. A sebet mindig megidézzük. Akármilyen szép ünnepi mise van, a sebet megidézzük. És ezt kéne begyakorolnunk, hogy ahol nagy szeretet van, ott van seb is. Nem tudjuk miért. Isten jön nagy szeretettel, és sebet adunk neki. És tessenek figyelni, ez fordítva is igaz lesz. Megtanulod azt, hogy ahol van nagy szeretet, az Isten nagy szeretete, ott van seb minden misén, és fordítva, amikor neked van nagy sebed, azt mindig körülvesz egy nagy isteni szeretet. Ezt gyakoroljuk be. Hogy nem egyedül viszed azt az áldozatot, és nem a te sebed és sajog és önsajnálat, hanem ezt mindig körülvesz egy nagy isteni szeretet. Azon is szeretünk töprengeni, hogy nincs istentelen hely, istentelen állapot Krisztus nagypéntekje után, hanem ő már járt ott. Tehát amikor egy kicsit áldozatot hozunk, kicsit ilyet, olyat, nagyot, hogy az életünk is rámehet, hogy ez nem egy ismeretlen helyzet, út, hanem itt már járt valaki, járt Krisztus. Tudják, vannak ilyen filmek, hogy valaki egy lakatlan szigetre vetődik, és olyan tök jó, mikor talál ott egy házat, a szölöpökből, vagy fákból, mit tudom én, összetákolt házat, és olyan tök jó, hogy valaki itt már járt. És készített egy kis kunyhót, meg látogott eszközöket is, meg nehogy Isten egy feliratot is itt hagy, hogy használd, meg nem tudom én. Itt már járt valaki. Most amikor mi szenvedünk, áldozatot hozunk, az nem istentelen hely. Ott már járt valaki. Járt Krisztus. Aztán mik a tervei? Összeillenek a terveitek. Hogy ő akar külföldre költözni, te meg itthon akarsz. És szeretnél itthon nagymama mellett szülni, mert csak kell a nagymama, pedig menni akar Texasba, hogy összeillenek ezek a tervek. A terveket nézni, és bizony fájdalmasan van olyan, hogy a jelenünk jó, de a jövőnk nem. Ezt föl kell mérni. Aztán a családi és a baráti hátteret, hogy ott milyen kimondatlan értékek vannak, amik őben is jelen vannak. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Ez részben igaz, és részben nem. De van benne valami, hogy megnézem a családi hátterét, és föltérképezem, hogy milyen értékek vannak ott stabilan. És azt ő hozza a saját házasságunkba. A baráti kör pedig madarat tolláról, embert barátjáról jellemez. Tehát, hogy neki kik a barátai, az jellemez minket. És az esküvőnk előtt emlékszem, az nekem olyan nyugalmat jelentett, mikor mi a barátok elkezdtük a baráti körbe behozni a leendő választott feleségünket, és a baráti kör automatikusan egy hullám hosszon volt az én jegyesemmel, meg én a másik jegyesével. Magyarul a baráti kör azonnal befogadta a nőket. És ez egy olyan nyugalmat jelent, hogy nincs taszítás, nincs hazugság. Nem lesz az, hogy a baráti körből kiszakít a feleség, vagy fordítva. Hanem, hogy ez egy jó nagy baráti kör lesz, egy családi kör lesz. Szóval a barátokat megnézni. Aztán, hogy hogyan dolgozik a másik, ezt nagyon szeretném minden jegyesnek a szívére kötni. Nézd meg, hogy dolgozik. A munkavégzésünk alatt rengeteg dolog kiderül rólunk. Tűrőképesség, pontosság, becsület, hogy szenved, amikor nem jön össze, hogy imádkozik közben, hogy tud emberekkel együtt működni. Annyi minden kiderül abból, ahogy dolgozik a másik, hogy a házasság is részben egy ilyen együttműködés lesz. Nézd meg, hogy dolgozik a másik. Sőt, azt is szoktam mondani, hogy valamit dolgozzatok együtt, ha lehet valami nehezet, derüljön ki. Egy pszichológusunk azt mondta, hogy hegyi túra. Tehát ott aztán kiderül, hogy mit bír, mit nem bír, hogy viseli a feszültséget, hogy tud irányítani, dönteni, ott nagyon sok minden kiderül az ember. Magyarul nem csak a szép oldalunkat mutatni meg egymásnak, hanem megnézni, hogy hogy dolgozik a másik. Aztán mennyire képes áldozathozatalra, hogyan tud örülni, hogyan tud szenvedni, nagyon fontos, hogy hogyan tud szenvedni. A megállapodásokat hogyan tartja meg. Fontos. A házasságkötés az egy nagy megállapodás. Hogy mersz belemenni egy nagy megállapodásba a Jenőkével, amikor az összes kis megállapodást előtte felrúgta az illető? Azt mondtuk, 5-kor találkozunk, és sosincs ott 5-kor. Azt mondtuk, ezt a szexuális határt nem lépjük át. Mindig át akarja lépni. Azt mondtuk, ezt és ezt együtt csináljuk. Mégse csinálja. Hogy mersz belevágni egy nagy megállapodásba, mikor a kis megállapodások nem mennek? Tehát ezeket a Jóisten jól találta ki, hogy a házasság előtt legyen egy ilyen ismerkedés, egy ilyen megállapodások, szövetségek, döntési helyzetek, derüljön ki az, hogy a nagy megállapodásba mi együtt belemehetünk-e. Szóval sok-sok minden történik a jegyesség idején, mindenkit bátorítani szeretnék, hogy nézz a látható mögé, az empirikus, a konkrét történések mögé, és térképezd föl, hogy a párodnak milyen a láthatatlan világa. A csillagai, az értékrendszere, az etikája, a hite. És ha ez a láthatatlan világ a tiédhez összeillik, akkor bátran lehet házasságot kötni. Hát a millió forintos kérdés az, hogy hívő keresztény köthet-e sikeres házasságot nem hívővel. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Először is azt kell mondanom, hogy nekünk papoknak senkit nem lehet se rábeszélni egy házasságra, se lebeszélni. Az a te döntésed. Mi jegyes oktatáson ehhez segítünk, de tesztet, meg tükröket tartunk, de nektek kell eldönteni. Tehát én nem dönthetek senki helyett. Tanácsot adhatok. Azt kell mondanom, hogy kicsit máshogy beszéltünk a rendszerváltás körül erről a kérdésről. Igenis, az előző kommunista rendszerben sokan nem keresztelhették meg a gyerekeiket, nem járathatták hittanra, rendes emberek is, mert tudjuk, milyen rendszer volt. És a rendszerváltás után kicsit türelmesebbek voltunk ezzel a kérdéssel, és ha azt mondta, hogy csak rendes ember legyen, könnyebben adtuk áldásunkat az ilyen párkapcsolatokra, az ilyen házasságra. Azt kell mondanom, hogy azóta eltelt nem tőle 30 év. Most már máshogy beszélünk. Kétféleképpen beszélek. Egyrészt azokhoz, akik még a választás előtt vannak, fiatalok, és azokhoz, akik már ide hozták azt a Jenőkét, aki nem hisz. Máshogy beszélünk, mert ők más fázisban vannak. A alapszabály az, amit a pszichológia is kijelent, hogy amilyen szinten hívő vagy, egy olyan szintű hívővel leszel boldog. Magyarul, ha a drága hittanosom napi szinten imádkozik, minden vasárnap jön szentmisére, áldozik, rendszeresen járul gyónáshoz, lelki gyakorlat, van egy spirituális élete, olyat keressen, akivel ezen a szinten együtt lesznek. Nem elég, hogy csak rendes a másik. Tehát és ha te hót ateista vagy, azzal leszel egy hullámhosszon, ha egy ugyanolyat keresel. Tehát azt kell mondanunk a fiataljainknak, a drága hittanosainknak, ha te mélyen elkötelezett keresztény ember vagy, akárhol ne keressél házastársat, hanem egy értékközösségben, az egyházban, egy értékközösségben keressél, akinek ugyanolyanok a csillagai, az értékvilága, a hite. Azzal leszel egy hullámhosszon. Mondom negatíve, te egy ilyen megkeresztelt, rendes, hittanos, gazdag, spirituális hívő vagy, és akkor választasz egy ilyen ateista embert, aki jó ember, de ez az egész hit ez neki. Hogy jön jegyes oktatásra, miért kell menni a paphoz? Mi köze van hozzá? Te meg olyan boldogan várod, hogy na, kezdjünk már imádkozni, készülni a házasságra. Jön a házasságkötés szertartása, a vőlegényem így végigállja, mint Hitler, így, hogy neki ez az egészhez semmi köze, én csak a Zsuzsika miatt vagyok itt, de ez az egész a hátam közepére kívánom. És te meg mennyasszonyként legyél nagyon boldog az esküvői szertartásodon, erre vágytál egész kislánykorodban. Jön a keresztelés, vagy előtte jön az áldott állapot, és ne adj Isten, beteg az a gyerek.
Anyuka mit mond, mint keresztény, hogy hősiesen, Isten adta, ad erőt a nevelésész. Mit mond az ateista? Hát nem biztos, ne szenvedjen, könnyebben hajlik az abortuszra. Megszületik a gyerek, boldogan vinnéd a szülőszobából keresztelni, hogy Istenem, megvan a gyerek, mindenki túlélte, jól vagyunk, kisebb vagyunk, bajok ellenére, hálát akarok adni az Istennek. Mit mond az ateista? Minek kereszteljük meg? Majd ő eldönti. És a karácsony is így lesz, az éjféli szentmisével, meg mindene. Magyarul az ember előre bevásárol egy olyan tűzfészket, olyan problémakört, amit ha nem vásárol be, akkor sokkal könnyebben mennek a mindennapok. Tehát ezt kell meggondolni, hogy igazán boldog azzal leszel, aki ugyanolyan szinten hisz, mint te. Ott keressél te párt magadnak. Ezt mondom a fiataloknak. Na most, ha odajön egy hittanosom, aki hozott egy ilyen hitetlen embert magával, akkor hogy beszélek? Hát most már ezt hozta ide, ebből kell főzni. Tehát nem bántom, miért bántanám, ezt hozta ide. Akkor két dologra tudok utalni. Az egyik, hogy vannak ilyenek, akiket Karl Rahner után úgy hívunk, hogy anonim keresztények. Az anonim keresztények azok, akik ugyanazon csillagok szerint élnek, tehát ezek tényleg rendes, becsületes, jó emberek, csak nincsenek megkeresztelve. Tehát tulajdonképpen úgy élnek, mint egy keresztény. Csak nincs, ettől anonim, nincs megkeresztelve. Az ilyenekkel a házasság lehet sikeres. Látunk ilyen példát, de azt kell mondanom, hogy ez a kevesebb. Ez a kevesebb. Sokkal gyakrabban látjuk, hogy a drága hittanosom leszáll arra a szintre. Már ő sem kezd, egyedül menjek templomba, mint egy elváltat. Nem jön velem a párom, elmarad a templomból, már gyerekeknek a keresztelését, első áldozása sem veszi olyan komolyan. Azt szoktuk látni, hogy a drága jó énekkaros lányaink, meg a minisztráns fiaink, azok, ha egy ilyen ateista emberrel kötnek házasságot, hogy arra a szintre leszállnak. A statisztika ezt mutatja. Tehát ma már nem vagyok olyan megértő, mint a rendszerváltás idején, hanem ma már azt mondom, hogy drága hittanosok, olyat keresetek, aki úgy hisz, mint te. Azt keresd meg. Na most, ha mégis egy ilyen vőlegényt idehoznak, az egy nyugalmat adhat, hogy ha ő anonim keresztény, tehát tényleg egy jó ember, ez egy nyugalmat adhat, és lehet arra esély, nekem is volt már erre precedensem, hogy a hívő mennyasszony úgy hatott a hapsira, hogy megkereszteltük egy idő múlva. És meg lehetett, és nem csak a házasság miatt, hanem eljutott arra szintre. Erre vannak példák, de ez a kevesebb. De ha ez a történet el tud indulni, ahogy Szent Pál is mondja, hogy a hívő megszenteli a hitetlent, akkor ez egy nagyon szép folyamat, és örülünk annak, hogyha ez a folyamat el tud indulni. A harmadik stádium, amiről gyorsan beszélni szeretnék, mi van házasságkötés után? Tehát tegyük fel, fölneveltek minket, rendben vannak a csillagok, az értékrendszer, az etika. Megtaláltam azt a házastársamat, akivel közös az értékrendszer, a pap jól megáld minket, elkezdjük az első lépéseket együtt, és mi van utána? Utána is észnél kell lenni, hogy ezt az értékrendszert, ezt ápoljuk. Arról szól a házasság kötés utáni első néhány év, hogy hozunk magunkkal egy ilyen láthatatlan házikót, a belső világot, a láthatatlan értékrendszert, ezt mindenki hozza magával, ez a hozomány, és ebből felépítünk egy közös családi légkört, közös családi etikát, közös családi hitet, fel kell építeni. Itt egy munkáról van szó, egy tudatos munkáról, az ember elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, hogy valamit hozok a családi házból hozományként, amit apám, anyám jól nevelt bennem. Ezeket én hozom magammal, és ezt akarom továbbadni gyerekeimnek, és van, amit otthon kell hagyni. Na ez a nehezebb. Ahogy anyám, apám valamit rosszul csinált, azt otthon kell hagyni. Az ember elhagyja apját és anyját, meg az ő rossz szokásaikat is. És aki ezt egy kicsit desztillálja magában, az automatikusan ugyanazokat a hibákat fogja elkövetni, mint a szülei.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották, amelyben a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és dr. Kézdi Anikó pszichológusok elmélkedtek. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztő műsorvezetője, Grunda János.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!